15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Eloldozva, Szabadság Krisztusban címmel belső gyógyító és szabadító lelki gyakorlatot szerveznek katolikus papok számára június 29-e és július 3-a között a bárdudvarnoki Portapácsis lelki gyakorlatos házban. A lelki gyakorlatot az Egyesült Államok beli Matt Lozano, az Atya Szíve Szolgálat ügyvezetője vezeti. A résztvevők számos gyakorlati módot tanulnak meg, miként építhető be az eloldozva öt kulcsa az általános papi szolgálatba, beleértve a gyóntatószéket, a lelkipásztori tanácsadást, a lelki vezetést, valamint hogyan alkalmazhatják a módszert a saját életükben. Michael Wallace van a hírsek Magyarország apostoli nunciusa, Kulcsár Dávid nunciusi titkár, valamint pap növendékek áprilisban elzarándokoltak Székesfehérvárra, Kaszap István sírjához. A nunciust Spányi Antal székesfehérvári megyés püspök, Hajdú Ferenc általános helynök és Tóth Tamás plébános is fogadta. Michael Wallace-ban a nuncius, a Worcesteri Egyházmegye szolgálatára szentelt papként szívén viseli egyházmegyéje kispapjainak sorsát, ezért örömmel ajánlotta fel nekik, hogy elkíséri őket Kaszap István sírjához. Tájékoztatást kér Magyarország üzemanyagellátás biztonságáról Magyar Péter, a választáson győztes Tisza párt elnöke, miniszterelnök jelöltje, Hernádi Zsoltól a MOL csoport elnök vezérigazgatójától. Magyar Péter a közösségi oldalán azt írta, hogy fogadja Hernádi Zsoltot és az üzemanyagellátással kapcsolatos tájékoztatás mellett, azt is elvárja tőle, hogy a MOL ne fizesse ki a 25 milliárd forintos osztalékot a Matthias Corvinus kollégiumnak. Életmentő fényjelzéseket adott le egy kutya Sopronban, tudatta a Győr-Moson-Sopron vármegyei rendőrfőkapitányság. A soproni rendőrök felfigyeltek egy parkoló autóra, amelynek fényszórója gyors, ismétlődő jelzéseket adott. A kocsiban csak egy kutyát találtak, gazdája a jármű mögött feküdt allergiás sokban, mivel megcsípte egy darázs. A férfi kezében egy EpiPen öninjektor volt, de nem tudta beadni magának. A két rendőr beadta az allergia elleni gyógyszert, és értesítette a mentőket. A férfi így a helyszínen jobban lett, írták. Felszólította az állami tulajdonban lévő Városliget ZRT-t a főpolgármester, hogy ne akadályozza a szakszervezeti majális megtartását. Karácsony Gergely közösségi oldalán azt írta, a Magyar Szakszervezeti Szövetséggel való egyeztetés után, hogy a Városliget ZRT meg akar akadályozni egy 135 éves hagyományt, és nem adott engedélyt a május 1-i szakszervezeti majális megrendezésére a Városligetben. Mint írta, a változás akaratának érvényesítése a jogrendben sok feladatot jelent, de ezek között a szakszervezeti jogok helyreállítása is ott kell, hogy legyen. A világ 149 városában leadott szavazatokat tartalmazó urnák hiánytalanul és biztonságban megérkeztek Magyarországra, közölte a Nemzeti Választási Iroda. Azt írták, a külképviseleteken a választópolgárok kiemelkedően aktívak voltak, számos helyszínen 90% feletti részvételt regisztráltak, több kisebb külképviseleten pedig teljes, 100%-os volt a részvétel. A legnagyobb létszámú külképviseleti szavazóhelyen Londonban 8924 választópolgár adta le a szavazatát. A kormányváltás miatt nem vállal hosszú távú pénzügyi kötelezettségeket a Nemzeti Filmintézet. Kál Csaba az új kormány megalakulásáig marad a helyén. Szentkirályi Alexandra feljelentette a főpolgármestert a Nemzeti Választási Bizottságnál, mert a változás melletti voksolásra buzdította a polgárokat. Karácsony Gergely megjegyezte, a Fidesz közmilliárdokat szólt el hazug és gyűlöletkeltő kampányra évek óta, olvasható az Inforádió oldalán. Szolnok kilép a Megyei Jogú Városok Szövetségéből, ha nem mond le a szervezet vezetője Szita Károly. Györfi Mihály nyílt levélben úgy fogalmaz, a Megyei Jogú Városok Szövetsége pártpolitikán felülálló szakmai szervezet, amelynek az elnöke eddig a Fidesz-KDNP kormánynak asszisztált. A keret kimerülése miatt felfüggesztik a 2007 előtt épült családi házakra igénybe vehető 5 plusz 5 millió forintos Európai Uniós forrású energetikai otthonfelújítási program igénylését, írja a portfólió. A felfüggesztés a fővárosra, illetve Közép-Magyarország, Közép-Dunántúl és a Nyugat-Dunántúl régióira vonatkozik. végül az időjárásról. A felhőzet gomolyosodik, illetve a napos tájakon is gomoly felhők képződnek, fátyolfelhők is érkeznek fölénk. Néha a kisebb záporra számíthatunk, az északi középhegységben esetleg zivatar is előfordulhat. A nappali hőmérséklet 19 és 24 fok között alakul, estére 7 és 17 fok közé hűl le a hőmérséklet. Híreinket hallották.
Reklám.
A mese alapállása a rácsodálkozás, a világra, a másik emberre. Az áprilisi képmás címlapján Marék Veronika, aki a mesék igazságáról beszél. Interjút olvashatunk a meseterápiás foglalkoztatásokat tartó Kecskés Karinával. Kiderül, hogy milyen a jó vigasztalás, és milyen határokat bont le egy mozi élmény. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
A Hangolót a Szent Imre Katolikus Iskola Rádiós Hálózat média műhelyének műsorát halljátok.
Hangolódjunk együtt!
Kedves hallgatóink! A következő percekben a 2025. március 30-ai adásunk hangzik el, amelyben a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola iskolarádiósait és Szendrejné Miskolci Máriát hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
A mai hanguló a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskolában került felvételre, fogadjátok szeretettel! Elsőként 8. osztályos diákunkat kérdezem arról, hogy hogyan készült fel a központi felvételére, milyen órákon vett részt, miket gyakorolt, hogy sikeresen tudjon teljesíteni. Hogyan történt ez, Évike?
Nagyon sokat gyakoroltunk rá, nem csak az utolsó hétben, utolsó két hétben. Matekból és nyelvtanból írtunk, a matek az nagyon nehéz volt, de igazából arra is nagyon sokat gyakoroltunk, a nyelvtan az elég jól sikerült, és gondolom nekem jól sikerült, de Irénkenének hála nagyon jól betanította, és minden, ami benne volt, azt eltalálta, és meg tudtuk tanulni, és így könnyen ment mindnyájunknak.
Szeptembertől ugye heti rendszerességgel voltak ezek a felkészítő órák nektek matematika tantárgyból is és magyar nyelv és irodalomból. Mi okozta a nehézséget? Az izgalom esetleg? Vagy maga az a közeg, hogy ezt így időre kellett teljesíteni? Mi az, ami nehezített titeket ebben, hogy teljesíteni tudjatok?
Az nehezített, hogy egyrészt 45 percünk volt arra, hogy teljesítsük a feladatot, és például a nyelvtanba írnunk kellett egy fogalmazást is, meg még ott volt a többi feladat, és azoknál elég sokat kellett gondolkozni. A matek az számolós is volt, meg voltak szögmérősek, és így nehezek voltak.
Hogyan választottál iskolákat? Hová szeretnél bekerülni?
Voltak még szeptember 1-én ilyen pályaválasztási előadások. Minden iskola ott volt, és tudtunk választani. Ott már segítették azt, hogy milyen irányban induljunk el. Én a Kossuth Zsuzsát jelöltem első helyre, rendészetet.
És mi az, ami miatt a Kossuth Zsuzsát középiskolát választottad? Miért?
apukámnak a húga is oda járt, ő ápolónőin, meg a bátyám is járt, ő pedig a rendészetre, és mind a ketten mesélték nekem, hogy milyen jó suli, és hogy mindenre felkészítenek, hogy tényleg rendőr legyél, vagy épp ápolónő.
Most már azért túl vagy a központi felvételin, túl vagy már most ezekben a napokban a legnagyobb döntésen, hogy sorrendbe rakjad az általad választott iskolákat, és az utolsó 50 napban vagyunk, amit itt a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskolában töltesz. Mit viszel magaddal ebből az iskolából? Mi az, amire szívesen vissza fogsz emlékezni? Mik azok az értékek esetleg, amire úgy fogsz gondolni, hogy itt tanultad meg nálunk?
Nyilván voltak nekem is rossz élményeim, vagyis hát amiben én voltam a rossz, és ez bennem marad, amikor veszekedtek velem, hogy na, aztról nem így kellett volna csinálni, hogy ez is bennem ragad, sok tanár eszembe fog jutni a szavairól. Nagyon sok élmény volt itt, amit átéltünk. A farsangok, nyáron a táborok, az ánkai tábor, arra mindig is vissza fogok emlékezni. Már sok osztályfőnököm volt, és mindegyikre vissza fogok emlékezni. Mindegyikkel volt élményem, mindegyik igen, hit bennem, és mindegyik támogatott arra, hogy elérjem a célomat, és aki most van osztályfőnököm, már 5. óta ő kísér minket. Őt nagyon-nagyon szeretem, és sose fogom elfelejteni azokat az élményeket, azokat a szavakat, azokat a nevetéseket, amiket ő szokott, amiben megnevettet minket, szórakozunk vele, és meg elég jól tanítja. Az osztályfőnököm matematikát tanít nekünk. Az igazgatónén is nagyon megmarad majd bennem. Ő hittant is tanít nekünk, és nagyon jól elbeszélgetünk, jól megmondja a tananyagot, úgy, ahogy mi is szeretnénk. Ez a suli arra tanított meg, hogy lehet, hogy én is rosszul teljesítek valamiből, és hogy vannak tőlem jobb gyerekek, és sose alázzam meg magam, és sose nézzem le magamat, hogy én kevés vagyok ahhoz a gyerekhez, aki éppen jobb tanuló ebben, hiszen én is valamiben jobb vagy, értékesebb vagyok én is. Hiszen ő lehet, hogy abban jobb, én pedig ebben. Hát Isten, az pedig mindig velem van. Ő segítette főképpen ezt a központit, ugyanis igen, izgultam, meg féltem a szóbeli felvételiktől is, de erőt vettem magam, imádkoztam, és akkor minden ment magától.
A vallásosságodban, vagy az Isten kapcsolatodban segítette az, ahogy katolikus iskolába jártál? Mert sokan, tudod, Évike, úgy gondolják, hogyha valaki katolikus iskolába jár, akkor vagy azt gondolja, hogy ilyen fanatikus katolikus, és akkor folyamatosan imádkozunk, és nagyon nagy a szigor, és minden nap a templomba vagyunk, és ott is órák hosszáig kell térdelni, hogy ez az a kép, amit kaptál a katolikus iskoláról, vagy mi a te tapasztalatod?
Igazából kicsi voltam, ugye, amikor ide kerültem, és akkor is hittem már benne, de itt ugye azt is segítették az Isten felé, hogy járjak az útján, hogy ami pont egy gyereknek fontos, amit egy gyereknek kell tudni, és akkor így egyre jobban érdekeltek történeteket, meséltek, hogy Jézus az ő korában mit tett, milyen csodákat, milyen betegeket mentett, és egyébként a templomos dologról az a véleményem, hogy itt nem, itt aki jár, aki ebbe az iskolába jelentkezik, aki katolikus iskolába jelentkezik, az azért jelentkezik ide, mert minden szülő a gyerekét erre akarja hivatni, hogy higgyen az Úrban. És szerintem ez egy jó kötelesség, hogyha valaki katolikus suliba jár, hiszen akkor nem a rossz dolgokban nő fel, hanem abban, amiben tényleg kell, és akkor mi is most itt vagyunk a továbbtanulásként, és szerintem vannak olyan emberek, és minden iskolában vannak, sőt olyan csapatok, bandák, akikben rosszak vannak. És mi meg, ugye ez iskola, ez megtanított arra, hogy te hogyan tudj ellenállni azoknak, hogy ne kerülj be még véletlen se abba. Te is lehet, hogy rosszat fogsz elkövetni, hiszen mi emberek vagyunk, bűnben élünk, de ez iskola megnevelt arra, hogy ne. Mégis tudjuk magunkat óvni a rossztól.
Hát nagy feladat a keresztény nevelés, és nagy feladat számunkra katolikus iskolában tanító nevelőknek arra felkészíteni titeket, ami a mai világban vár rátok, azok a kihívások, azok a nehézségek, és nyilván, hogy nekünk az a célunk, hogy ti boldog emberek legyetek, olyan keresztény felnőttek, akiknek erős a hitük, és talán olyan, mint a szikla, hogy bármi történik is, akkor is tudjad azt, hogy Isten veled van. Hát csak annyit kérdezek még így az interjú végén, hogy érzed-e ezt, hogy van olyan erős hited, hogy ki tudj tartani még a legnehezebbnek tűnő helyzetekben is, ami rád vár?
Igen, van, és tisztában vagyok vele, hogy az élet az maga az, hogy küzdenem kell azon, hogy végigmenjek a célomig, nekem is még rengeteg felvételim lesz, hogy tényleg rendőr lehessek, és igenis ki fogok tartani, mert az Úr velem van, és hogyha elesek, vagy hát nyilván el fogok esni, de akkor is azt fogja mondani az Úr, hogy állj fel, mert te többre vagy képes, és fel fogok állni.
Köszönöm, hogy ezt megosztottad velünk.
Veled a kőfalon is átugrom, a legnagyobb hegyeket is megmászom, bárhol járok, követlek, az Istenemnek nevezlek. Mitől a világ fél, én attól nem félek, mert bízom benned, velem van. Erős kezem el nem hagy.
Tűrésre intő beszédemet, én is megtartalak téged a megpróbáltatás idején, amely az egész világra eljő, hogy megpróbálja e föld lakosait. Ne félj, mert én veled vagyok. Ne csüggedj, mert én vagyok Istened. Megerősítelek, sőt, megsegítelek, és igazságom jobbjával támogatlak.
Hangoló, a Szent Imre Katolikus Iskola Rádiós Hálózat média műhelyének műsora.
És akkor most térjünk át olyan témákra, amik még itt az iskolában ebben a pár hónapban történtek, és hát a kisebbek számára, akik most itt ülnek velem, az ötödikesek, hál' Istennek most már idén a tornateremben tudtuk megrendezni a farsangot. Hogyan éltétek meg ezt a farsangnak a pillanatait, mi volt a program, miből állt a rendezvény, és majd a végén szeretném megkérdezni, hogy hogy éreztétek magatokat.
Nagyon jó volt, mi fel is léptünk a barátaimmal, az nagyon jó volt, sokat próbáltunk, táncolni is tudtunk, büfé is volt, hát nagyon jó volt az egész.
És mit adtatok elő? Minden osztály fellépett? Vagy jelmezverseny volt? Hogyan képzeljük el?
Jelmezverseny is volt, és minden osztály fellépett. Tánccal, bemutatóval, és a jelmezek is nagyon jók voltak, amiket a kicsik vettek fel.
Tehát akkor nagyon színvonalas jelmezverseny lehetett. Ti mit táncoltatok? Melyik számra táncoltatok, vagy mit adtatok elő?
Mi olyan táncot táncoltunk, hogy az a cím, hogy Manipula.
Ti találtátok ki a koreográfiát, vagy segített benne valaki?
Mi találtuk ki a koreográfiát, segített benne a tánctanár Máté bácsi egy kicsit, de mi találtuk ki a nagy részét, a mozdulatokat mi találtuk ki.
Ti felléptetek nyolcadikosok ezen a rendezvényen?
Igen, mi is felléptünk, és ebbe a fellépésben én voltam, aki kitalálta a táncot. Mi lenéztük az internetről a táncokat, és összetettünk elég sok koreográfiát. És akkor így kihoztuk nekünk, a fő téma ugyanígy a rendőrökkel volt, ugyanis az egyik, hát mi is vagyunk egy lányok, és akkor ők is szeretnének rendőrnek tanulni, és akkor így összehoztuk, hogy én meg egy másik lány voltunk a rendőrök, meg volt kettő rab, és akkor mi is rabbá váltunk. És a végén meg visszatértünk rendőrként, ahogy így táncoltunk.
Mi volt a legnehezebb a gyakorlásban? Mi nehezítette meg a felkészülést?
Az, hogy mindnyájan betanuljuk ugyanazt a táncot, amit én elképzeltem, a ruha is elég nehéz volt beszerezni, a zenét is nehéz volt összevágni.
De sikerült úgy, hogy elő tudtátok adni, és nagy tapsot kaptatok minden bizonnyal. És nektek mi volt az, amiért megéri egy ilyen táncot betanulni? Hogy értékelitek? Mi az, ami motivál arra, hogy jövőre is újra fellépjetek?
Hogy büszkék lehetünk magunkra, képviseltük az osztályt és az iskolát is, hogy lefotóztak, levideóztak minket, feltették a közösségi médiába, és tudtuk mutatni, hogy a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskolában ilyen is van, hogy mi táncolunk, előadjuk magunkat.
És megmutathatjátok a tehetségeteket. Azt szeretném megkérdezni, hogy és a pedagógusok hogyan vesznek részt ezeken az alkalmakon? Ők mit csinálnak ilyenkor? Gondolom felügyelik ezt a rendezvényt, vagy esetleg őket is más oldalukról is megismeritek?
Felügyelnek minket, de néha ők is ezért, mert megkérjük őket, akkor ők is táncolnak velünk, vagy ők vannak a büfébe is, meg minden, és nagyon jó velük is, mert nem mindig csak tanítanak, hanem az ilyen rendezvényen táncolunk velük, beszélgetünk velük, és akkor nem csak a tanításról szól az egész.
Mert mikor mondunk valami viccesek, akkor ők is mondnak valami vicceset, vagy nevetnek rajta.
Neked miért jó meglátni, Évi, a tanároknak, pedagógusoknak ezt az arcát, hogy ők is itt vannak veletek? Te ebben nőttél fel, neked ez már úgy mondom, hogy normális, hogy ez meg van szokva, hogy a tanárnénikkel táncolsz, beszélgetsz, hogy jól érzed magad velük, vagy esetleg együtt pizzáztok, vagy sütisztek a büfében. Milyen érzés így velük lenni?
Nagyon jó érzés, hát most már egy nyolcadik végére elég rossz visszagondolni, hogy már ennek vége van. A tanárok azok nem csak tanítanak minket, hanem inkább azon is vannak, hogy ha valami problémád van, akkor mondják, hogy gyere oda, és én segítek, és megbeszélhetjük, ugyanis ők a második anyukáink, és ők vannak velünk, hát már 8 éve ők vannak velünk a fél napban, és hogyha valami gond van, vagy bántanak, akkor vagy éppen otthon valami gond van, akkor segítenek nekünk, és megoldjuk a problémáinkat. Tehát nem csak a tanuláson vannak a mi tanárjaink, hanem hogy nekünk is jó legyen, és nehogy úgy üljünk be a padba tanulni, hogy jaj, otthon meg mi van, hanem jó kedvel ülünk be. úgyhogy nekem is nagyon jó volt. Sokat nevettünk a tanárnénikkel is, elég sok élmény maradt bennem.
És utána következett március 15-e a nemzeti ünnepünk. Úgy tudom, hogy nagyon-nagyon-nagyon színvonalas műsorral készültetek. Tudnátok egy picit bővebben beszélni erről?
Nagyon sokat próbáltunk. Ida néni és Máté bácsi mindig, amikor eltáncoltuk és megcsináltuk és jók voltunk, akkor mindig megleptek minket valamivel, sütivel, innivalóval vagy valamivel, és büszkék voltunk magunkra, hogy megcsináltuk, felléptünk, kimertünk állni a többiek elé, és megtanultuk a szöveget is.
Aha, akkor ez egy irodalmi és egy táncos műsor volt, amit a nemzeti ünnepen adtatok elő. Hol adtátok elő? Milyen közönségek előtt?
A tornateremben adtuk elő, az osztályunk előtt, az egész iskola előtt előadtuk, és a községi rendezvényen is felléptünk. Megtapsoltak minket, jó érzés volt, hogy tapsolnak minket, büszkék voltunk magunkra.
Több osztályból szerepeltetek ebben a táncos irodalmi műsorban. Úgy emlékszem, hogy alsó tagozatos kisdiákokkal együtt táncoltatok nyilván a magyar nemzet életéről, és Petőfi, illetve a 48-as márciusi ifjaknak a gondolataik, a követeléseik, és nyilván azok a versek hangzottak el, amire ilyenkor megemlékezünk, és azokkal a mozdulatokkal és dalokkal pedig még inkább kifejezhettétek azt, hogy mennyire büszkék vagyunk arra, hogy mi magyarok vagyunk. Nektek mi az, ami legjobban tetszett, és ami megérintett titeket a felkészülés során, amit nagyon-nagyon szívesen táncoltál, vagy szavaltál? Mi az?
A lányokkal Ida néni kialakított egy olyat, hogy a lányok táncoltak, az B-s és az A-s lányok, az ötödikesek, az nagyon jó volt, nagyon sokat próbáltunk, és Ida néni is mondta, hogy nagyon büszke ránk, mert ezt felléptünk, és nagyon jól táncoltunk, megtanultuk, Máté bácsi segített, ő találta ki a mozdulatokat, és nagyon jó volt.
Akkor neked is tetszett?
Igen, nagyon tetszett, mindenkinek tetszett.
Neked, Szinti, melyik dal tetszett a legjobban? Melyik volt az, amire legszívesebben vártad már, hogy eljöjjön a műsornak az a része, hogy azt megmutathasd, vagy eljátszhasd?
Hát szerintem a magyar vagyok, mert ott a 5. B-s és az 5. A-s lányok így együtt táncoltak, és ez tényleg nagyon jó volt, meg szépen is nézett ki.
Milyen ruhákban voltatok?
Be volt vonva a hajunk, fekete nadrág, fehér pólóba voltunk, a kicsiknek pedig szoknyába voltak, és
a derekukra kötöttek egy ilyen piros-fehér-zöld szalagot.
Milyen érzés volt ekkor Káli iskolásnak lenni?
Izgultunk, nagyon izgultunk, mindenki izgult, de jó volt, amikor már láttuk, hogy tapsoltak, akkor megnyugodtunk már, és amikor vége volt ennek az egésznek, kimentünk, megeleltük egymást, én megcsináltuk, és ezen Ida néni is mondta, hogy nagyon büszke ránk, mert megcsináltuk, felmertünk lépni az osztály előtt, az egész iskola előtt felléptünk.
És hát neves politikusok is láthatták ezt az előadást, és a falu vezetősége, több polgármester is részt vett a községi rendezvényen, és úgy tudom, hogy annyira nagyon tetszett ez az előadás, hogy más városba is meghívtak titeket, hogy adjátok elő. Hát én is szívből gratulálok nektek a sok munkához, és ez is bizonyítja, hogy a sok-sok munka és áldozat megéri, hiszen utána olyan gyümölcsöt lehet learatni, amivel tényleg elkápráztathattok mindenkit, aki részese lehet, vagy láthatja ezt a bravúros teljesítményt. Most már nagy bőjt van, hamarosan tavaszi szünet lesz, és még a lelki nap van előttünk, a nagybőjti lelki nap, ami most ebben az évben április 11-én lesz. A szalézi nővérek fognak eljönni hozzánk, és akkor velük fogunk készülni a kereszténység legnagyobb ünnepére, Jézus halálára és feltámadására. És még mielőtt ugye ez elkövetkezik, még van egy rendezvény, amiről szeretném, ha mesélnétek a hallgatóknak, ez pedig nem más, mint a teremtett világnak a dicsérete, mégpedig a víz világnapja alkalmából, Azt gondolom, hogy arra nagyon készült az egész iskola közössége. Hogyan?
A tanárok beírták a csoportokba, és mondták, hogy holnap kékszínű ruhát viseljünk. Másnap mindenki kékszínű ruhában jött, pólóban. Az a lényeg, hogy mindenkin kékszín volt, és az udvaron beálltunk, és kiraktuk a H2O-t, amiről nagyon szép kép készült rólunk. Az egész iskola rajta volt. Készítettünk a Vízvilág napjára egy kiállítást, amin mindegyik osztály, és legalább az alsósok készítettek földgömböt, vízi állatokat is készítettek, minden, ami a vízzel kapcsolatos, ami vízhez kapcsolódik.
Mit gondolsz, hogy mi a mondani valója ezeknek a megmozdulásoknak? Mire kell nektek nagyon odafigyelni? Mi a legfontosabb érték?
Hát, hogy ne szennyezzük a vizet, a légkört. Becsüljük meg, hogy minden nap vehetünk levegőt, tisztát. Vannak olyanok, akik ugyan már a kórházba fekszenek, és lehet, hogy ők is erre szorulnak, úgyhogy tegyünk értük, hogy ők se feküdhessenek ott, hanem ők is itt a szabadban játszassanak.
Köszönöm szépen a gondolataitokat, hogy megosztottátok velem. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, ámen.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 2025. március 30-ai iskola rádiós műsorának ismétlését hallhatták. Köszöni megtisztelő figyelmüket a műsor szerkesztője, Gónya Éva.
A hangolót a Szent Imre Katolikus Iskola Rádiós Hálózat média műhelyének műsorát hallottátok. Tartsatok velünk jövő héten is!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, Hitvalló című műsorunkban Marosi Balázs atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Plébánia híveivel nagyszombat liturgikus eseményeiről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját. Folytatjuk egy kicsit a húsvéti időben elmélkedésünket a liturgiáról. A múlt alkalommal nagypéntekről beszélgettünk, kicsit kiveséztük, hogy kinek mit jelent a nagypéntek, mi az, ami jó, mi az, ami kevésbé, mi az, amit mi látunk jónak, mi az, ami lélekemelő, mi az, ami egy kicsit romboló ilyen szempontból, és hát több mindenre kitértünk, így a mai napra maradt a nagy szombat, és a húsvét vasárnap, illetve a húsvétot követő időszak. Mi a nagy szombatban az, ami számotokra különleges, fontos, kiemelkedő, vagy ami úgy megérint a nagy szombatban?
Nagy szombaton a tűzszentelés az, ami ugye kezdetét veszi a liturgia, és nekem az nagyon, nagyon lélekemelő. Meg utána, hogy megszólalnak ugye a harangok, megszólal az összes zeneszerszáma a templomban, szerintem ez is nagyon, tehát úgy olyan jó visszhangot kelt a lélekben is.
Ez biztos. Kriszta, neked a nagyszombatban mi a kedvenc részed, vagy mi az, ami neked a nagyszombatban úgy szimpatikus?
Korábban mindig a dicsőség volt, amikor megszólalt az orgonak, mindig rázott a hideg, és annyira jó volt, jó érzés volt, még nagyon megható. Mostanában, hát egy olyan jó 10 éve, amikor az oltári szentséget, tehát elindulunk körmenetre, és békesség veletek, én vagyok, ne féljetek, az a kedvenc részem. Ezt nagyon szeretem.
Igen, tehát ugye két véglet, a tűzszentelés a legelején van, a békesség veletek meg a legvégén. Között, ami talán a legérdekesebb, még mielőtt ugye ez az élményszerű pillanat bekövetkezik, hogy megszólalnak a csengő, korgon, a harangok, ugye ott van 7 olvasmány, amiből ugye általában nem mind a hetet szoktuk az ószövetségi olvasmányok közül felolvasni, nyilván lehet mind a hetet, nagyon sok helyen fel is olvassák mind a hetet. Általában 3-at szoktak, vagy 4-et, ugye nyilván az idő miatt is sokan vannak idősek a templomokban, nem akarják ezzel ugye nyújtani a liturgiát, tehát választható. Van olyan, aminek kötelező benne lennie az olvasmányok között, ugye ilyen a Vörös-tengeren való átkerés, ugye a zsidó húsvétnak az emlékezete, hiszen tudjuk, hogy talán ez egy zavaró tényező lehet sokak számára, gyerekek is megkérdezték már többször, meg felnőttek is, hogy miért mondjuk azt, hogy Jézus is megünnepelte tanítványaival a húsvétot, hiszen a húsvét az Jézus feltámadásának az ünnepe. És ugye felmerülhet egy ilyen logikus kérdés, mert halljuk a nagy héten, ugye virágvasárnap, a passióban, illetve nagypénteken is, hogy vagy nagy csütörtökön is, hogy Jézus megünnepelte tanítványaival a húsvétot. Ugye tudnunk kell azt, hogy a húsvét nem abban az értelemben volt húsvét, mint ahogy ma beszélünk húsvétről, tehát nem Jézus feltámadása volt, hanem a zsidóknak az Egyiptomból való szabadulása, az egyiptomi fogságból való hazatérése. Ez volt a Pészák, a Pászka ünnepe, a zsidó húsvét, amit azóta is minden zsidó családban megülnek, ugyanazt az ételt fogyasztják, amit akkor kért az Isten, amikor a zsidók kiszabadultak Egyiptomból, és egy különleges szertartással a családok mai napig is megülik a zsidó húsvétot, a zsidó pászkát, ami egy különleges vacsora, ahol a kovásztalan kenyeret, keserű salátát és a bárányhúst fogyasztották, ugye a friss bárányhúst, vagy sült bárányhúst, és ebből született az a hagyomány, hogy a legtöbb országban húsvétkor bárányhúst esznek. Érdekes módon Magyarországon ez valahogy nem honosodott meg ez az ősi hagyomány, de a környező országokban mindenhol a húsvéti étel az a bárányhús. Minden országban az egyik legfontosabb kellék az ételszentelésnek, ugye a bárányhús, a sült bárány vagy a töltött bárány, ugye ez egy nagyon-nagyon fontos, és az, hogy fiatal, tehát ugye sok helyen betartják, ahogy a Biblia írja, hogy hím és egy éves, tehát nagyon fiatal zsenge bárányt kellett feláldozni, úgyhogy az ajtófélfákat bekenték ugye a vérével annak idején az Egyiptomból való szabaduláskor, és így mentette meg őket az Isten, ugye? És ez egy jelkép volt, abszolút jelkép, hogy a fiatal bárány, akinek a vére megmenti azokat, akik elhiszik az Istennek ezt, és bekenik az ajtófélfát. Ugye ez Jézusra akar utalni, hogy Jézus, aki megszabadít a bűntől, feloldja a bűnnek a fogságát, és akik az ő vérét veszik magukhoz, akik az ő vérének az oltalma alatt állnak, azok megmenekülnek a sátán kísértéseitől, megmenekülnek a csapásoktól. Tehát ez a zsidó kivonulás egy nagyon-nagyon szép ilyen biblikus jelkép, és ezt ünnepelték, ezt nevezzük zsidó húsvétnak, ezt ünnepelte Jézus a tanítványaival, ezt a széderestét, amikor asztal köré ültek, megemlékeztek a kivonulásról, a szabadulásról, és ahogy mai napig is történik, a családfő, hogy a kezébe veszi a kenyeret, szétosztja, a kezébe veszi a kelyhet, szétosztja különböző részeinél a vacsorának, egy-egy korty bort kell inni, közben zsoltárokat imádkoznak, megemlékeznek a történetről, ugye, amelyben ugye a családapa az, aki mindig elmondja a legkisebb gyerek kérdésére, hogy mi történt ezen az estén, hogy hogyan vonultak ki a zsidók Egyiptomból, hogyan szabadultak meg. Tulajdonképpen ezt ünnepelte Jézus a tanítványaival az utolsó vacsorán, ezt a széderestét, ahol maga Jézus vállalta fel a családfői szerepet, a papi szerepet, és ő az, aki megtöri a kenyeret, csak egy magasabb szintre emelve és saját testeként osztva szét. Tehát ebből indul a szentmise tulajdonképpen, az első szentmise. Ne kalandozzunk nagyon el, ugye ez az olvasmány, a Vörös-tengeren való átkerés, ez például egy kötelező olvasmány nagy szombaton. A lényeges kérdés, amit ennél, a résznél az, hogy ti hogy látjátok ezt a sok ószövetségi olvasmányt, mert nagyon sokszor ez egy ilyen vitatéma, hogy hosszú, ugye ott ülünk a sötétben legtöbbször, meg ezért is sok helyen kihagyják, hogy nem mind a hetet olvassák föl, csak hármat, hogy hát úgysem bírják ki, az emberek nem bírnak sokáig egy helybe ülni, meg hosszú, meg nem tudnak az emberek figyelni, de hogy egyáltalán nektek például ez mit jelent, amikor hallgatjuk teljesen, ott nem kell csinálni semmit igazából, mert ének is alig van, tehát sötét van, csend van, igazából csak figyelni és hallgatni kell ezeket a sorozatban egymás után következő olvasmányokat, általában ugye az első a világ teremtése, aztán jön a Vörös-tengeren való átkerés, aztán lehet Ezekielnek a csontmezőről szóló látomása, vagy bármelyik másik szentírási rész, de olyan hosszú-hosszú olvasmányok, amúgy is a szövegek is elég hosszúak ezen az éjszakán, hogy ti ezt hogy látjátok, hogy mennyire van ennek ott értelme, jelentősége, mennyire követhető, van-e valami üzenete úgy azután, hogy már átéltük a tűzszentelést, a bevonulást, eloltottuk a gyertyákat és leültünk.
nekem a várakozást erősíti, tehát hogy a, várom azt, hogy nyilván tudom, mi a végkifejlete a misének, tehát hogy mi következik, de hogy bennem azt erősíti meg, hogy minél inkább közelebb jutunk ugye az új szövetségi részhez, annál inkább így egy irányba mutatnak ezek az olvasmány szövegek.
Igen, érdekes, ugye ezt nem kifelejtettem, de ugye nem mondtuk, vagy nem említettem én sem az elején, hogy amikor bejövünk a templomba, és ugye megénekeljük Krisztus világosságát a húsvéti gyertyával, ott van egy nagyon fontos rész, ugye az exultet, a húsvéti örömének, amire ugye azt mondja Mozart, hogy azt mondta Hajdanán, hogy ha ő lenne az exultetnek a szerzője, tehát bármelyik művét odaadná cserébe, hogyha ő lehetett volna az exultet első sorának a szerzője. Tehát ezt Mozart maga mondta, hogy egy olyan különleges zenei és nyilván lelki mű, szerzemény, amelyért ő azt állította, hogy az összes szerzeményét odaadná, addigi szerzeményét, hogyha az exultetnek az első részét ő írhatta volna meg, vagy ő hozhatta volna létre. Tehát egy annyira gyönyörű és másokat, sokakat megérintő himnusz ez az exultet. Tehát egy nagyon-nagyon különleges, valóban nagyon-nagyon különleges rész, és tényleg gyönyörű az ének, gyönyörű az egésznek a szövege, gyönyörű a tartalma, mert hogy elmondja, hogy tulajdonképpen mi értelme volt az egész húsvétnak, ugye elmondja az ószövetségi olvasmányokat, egy kicsit leszpoilerezi, ugye, mert ugye elmondja azokat az olvasmányokat, amelyeket felolvasunk, hogy Vöröstengeren átvezette, ez történt, az történt, amaz történt, azt is elmondja, hogy miért volt szükséges az első embernek a bűne, ugye azt mondja érdekes Ádám bűnére, hogy szerencsés vétek, mert ilyen megváltót érdemelt. Annyira szép ezek a szép teológiai mondatok és üzenetek, hogy Ádám bűnét is szerencsésnek nevezi, mert az Isten tudjuk, hogy az ősbűn elkövetésén ugye rögtön megígéri a megváltót, és úgy fogja fel az exultet, hogy ha Ádám nem követi el, ugye Ádám és Éva az ősbűnt, akkor nem jön Krisztus, akkor nincs szükség a megváltóra, de milyen szerencse, hogy az Isten erről is gondoskodott, és gyönyörűen végigvezeti a húsvéti gyertyát, ugye a méhek viaszából készült gyertya, ugye az emberi munka, az emberi életnek ez a körforgása, ez teljesen megjelenik benne valamilyen gyönyörűséges mondani, és akkor azt követik ugye az olvasmányok. Nem tudom, hogy Kriszta, te hogy látod ezt az olvasmányokat, vagy van-e neked valami üzenete ezeknek az ószövetségi olvasmányoknak?
Nekem nagyon sokat jelenti, nagyon szeretem a Szentírást hallgatni is, hogyha, meg az evangéliumot is, hogyha át tudom élni. Tehát, hogy van lehetőségem arra, hogy csöndben legyek és odafigyeljek, hogy nem arra kell készülni, hogy melyik Zsoltát kell kikeresni, meg stb. Én nekem a kedvencem még hittanuláról egyetlen egy olvasmány, vagy ószövetségi rész maradt meg pont az, amikor az ajtófélfát bekenték a bárány vérével, és ez úgy bennem megmaradt nagyon. Az exultetet egyébként nagyon szeretem, azt én is így látom, hogy olyan csodálatos szövege van, meg annyi mondani halója, én nagyon szeretem. Mozart is elég alázatos volt, hogy ilyet mond, mert azért az ő műve is a kis pályások azért.
Végigolvasok az olvasmányokat, és aztán utána jön ugye a dicsőség, amikor ugye azt mondjuk, hogy visszajönnek a harangok Rómából, megszólalnak a harangok, a dicsőség, sokszor ilyenkor kapcsoljuk fel a lámpákat a templomban. Egy óriási élmény, hogy visszatér az ünnep az egyházba, ugye a sírban nyugvás után visszatér az ünnepi hangulat, és aztán ugye ünnepélyesen visszajön az Alleluja, ami a húsvétnak az éneke, 40 napig nem énekeltünk Alleluját, és ilyenkor ugye ez is egy ilyen külön öröm, hogy visszatér a szertartásainkba az Alleluja, amit nagyon-nagyon gyakran éneklünk a húsvéti időben, hiszen ez a húsvétnak az egyik különleges szava, himnusza, felkiáltása, ez az Alleluja, amit a keresztény nép ilyenkor énekel. Ez egy nagyon-nagyon fontos része. Aztán utána ugye jön a prédikáció, és aztán jön a keresztelőkútnak, a víznek a megáldása, és ha jelen vannak felnőttek, akkor őket ilyenkor kereszteljük meg. Nem tudom, Timi, neked mikor volt a keresztelésed? Húsvét éjszaka kereszteltek, vagy azon kívül?
Azon kívül.
És neked felnőttként milyen élmény volt a keresztelkedés?
Nagyon megható volt, meg megrázó is, mert egy elég nagy templomban történt, ugye a minőrét a templomban, és tele volt a templom. Pedig nem a családi mise keretében történt meg, és nekem ugye az első áldozásom is akkor volt. Úgyhogy nagyon-nagyon megható élmény volt. Eleve maga a keresztelés szertartása is, de utána nyilván az első áldozás az meg volt a katarzis része. Tehát az volt a... Én azt ott végig bögtem, tehát ezt úgy potyogtak a könnyeim. Tehát nagyon-nagyon megható, meg megrázó élmény volt egyébként.
És mi volt az, amit átéltél, hogyha vissza tudsz emlékezni erre? Ez egy érdekes dolog, ugye mi is kereszteltünk most felnőtteket, és az ugye hirtelen történik, mert ugye az, hogy az embert egyik pillanatról a másikra megkeresztelik, aztán rögtön az első áldozás ugye ugyanabban a Szent Misében gyakorlatilag. Tehát nincs az, mint gyerekkorban, hogy ott van egy néhány év kiesés, aztán járunk hittanra, akkor első áldozás, aztán megint néhány év, aztán bérmálás. Ugye a felnőtteknél ezt tudnunk kell, ugye, hogy egyszerre szolgáltatják ki a három szentséget, hogy a keresztség, első áldozás, bérmálás, ez ilyenkor felnőtt korban, ez egyszerre van kiszolgáltatva, tehát olyan hirtelen élmény, tehát nincs annyi idő feldolgozni, hogy mi is történt fél órával ezelőtt, mert már jön a következő nagy esemény az életemben. Megkereszteltek, 20 perc szünet, és már rögtön első áldozó is vagyok. Tehát ugye, mert a gyerekeknél mit látunk? Tehát azt látjuk, hogy a legfontosabb az, hogy mibe öltöznek fel, mennyasszonyi ruha, szép legyen, ajándékot vegyenek neki. Tehát ez úgy eltörpül mellett az, hogy az eukarisztia meg az oltári szentség nagyon sokszor a külsőségekben kimerül, de egy felnőttnél, amikor a húsvét éjszakáján megkeresztelik és első áldozhat, hát az egy más élmény kell, hogy legyen.
Nekem azért volt érdekes, mert én azon izgultam, hogy a keresztelés után nehogy valami gondolati bűnt elkövessek, hogy ne lehessek első áldozó. Tehát emlékszem rá, hogy egy kicsit így szorongtam is, de ezt annak idején megbeszéltük egyébként az atyával, aki keresztelt, hogy ugye nem lesz ilyen, ugye nem fogok én ebbe a hibába beleesni, és emlékszem rá, hogy azért volt bennem druk, utána el is meséltem, és rám nézett menet közben, tehát ő tudta, hogy mi jár az én fejemben, de nem történt ilyen, tehát nyugodtan tudtam az első áldozáshoz járulni, vagy részt venni benne. Nekem ugye a bérmálkozás az még egy évre rátörtént, úgyhogy volt időm felkészülni rá.
Azért érdekes, ugye talán a kedves hallgatóknak is ezt tudja elmondani, hogy ugye tudjuk, hogy a keresztség, hogy a felnőtt korban történik, akkor ugye bűneltörlő hatású, tehát azt jelenti, hogy ha felnőttet keresztelünk, akkor gyakorlatilag az addigi életében elkövetett minden bűnét teljesen eltörli a keresztség szentsége, tehát gyakorlatilag a felnőtt keresztelendő, amint megkeresztelkedik, attól a pillanattól kezdve, hogy teljes mértékben gondolatilag, testileg, lelkileg, minden szempontból bármilyen bűnt követett el, ugye ő teljesen megtisztul és teljesen tisztává válik. Ezért ugye különleges pillanat egy felnőtt keresztelés, hiszen teljesen bűneltörlő hatása rendelkezik, ezért nem is kell gyónni azoknak, akik felnőttként keresztelkeznek meg, ugye az áldozás előtt. Aztán természetesen utána nyilván kell, de akkor annyira megtisztítja a keresztség, hogy nincs szükség a külön bűnbánatra, mert ez a teljes bűneltörlő hatással bíró a keresztség. Ilyenkor imádkozunk a keresztelendőket, ahol nincs felnőtt keresztelés, ott fel is szólítja a pap, sőt az utána következő hétköznapokon is imádkozzunk azokért, akik felnőttként keresztelkedtek meg. Tehát húsvét nyolcadában majdhogy nem minden nap imádkozunk azokért, akik felnőttként keresztelkedtek meg a Szent Mise könyörgéseiben. Ugye tudjuk, hogy régen az volt a szokás, hogy egy hétig fehér ruhába jártak azok, akik megkeresztelkedtek, ezért a húsvét utáni első vasárnap volt a fehér vasárnap, mert azon a vasárnapon vették le a fehér ruhát. Tehát addig fehér ruhába jártak, minden nap mentek a szentmisére. És imádkozott az egész keresztény közösség azokért, akiket megkereszteltek, befogadták a közösségbe, onnantól kezdve a közösség élő tagjai lettek. Ugye a húsvét Tehát alapvetően azért ilyen szép és hosszú ünnep, ugye 8 napos ünnep, mert hogy annyira fontos és annyira sok esemény történik, hogy ad időt az egyház az ünnep után, hogy ezt 8 napon keresztül feldolgozzuk, és 8 napon keresztül átéljük. Ezért húsvét után 8 napon keresztül teljes ünnepélyességgel imádkozzuk a szentmiséket, mint hogyha húsvét vasárnap lenne, és 8 napon keresztül minden nap ünnepi szentmisét végzünk, hálát adva a megváltás kegyelméért. Ugye, tehát a keresztelés utána pedig a szentmise gyakorlatilag a szokott módon folytatódik egészen a végéig, úgy, amit Kriszta említett, amikor a pap beénekli az oltári szentséggel a kezében, hogy békesség veletek, ugye én vagyok, ne féljetek, békesség nektek, én vagyok, alleluja. Tehát ez a felszólítás, amikor indul a körmenet, békesség nektek, én vagyok, alleluja, ne féljetek, alleluja, ez az, ami aztán kitöri az ajtót, úgymond, és a templom falai közül kimegy a szabadba, kimegy és megmutatja a világnak, hogy ünnep van, élet van, a sötétségből a világosságra, a krisztusi világosságra lép ki az ember, és ez egy feladat is, hiszen a feltámadás ünneplőjének ez a missziós feladata, hogy lépjen ki a templomból, hogy az az öröm, amit átélt, az a hit élmény, az a tapasztalat, ami megérintette őt ebben a szertartásban, ebben az Istennel való találkozásban, az nem maradjon bent a falak között, hanem jusson ki azok közé is, akik nincsenek ott a templomban, hiszen nagyon könnyű kritizálni azokat, akik nem járnak el a templomba, vagy nem vesznek részt a szentmisén, de fontos az, hogy tegyünk is értük valamit, ezért megyünk ki a templomból egy-egy körmenet során, hogy megmutassuk azt, hogy van élet, és meghívjunk másokat, és az egész életünk erről szól, minden vasárnap elmegyünk a szentmisére, de nem maradhatunk a falak között, hanem ki kell vinnünk, ki kell lépnünk ugye a templomból, és amit ott átérünk, azt meg kell osztani azokkal, akik nincsenek ott, akik nincsenek velünk, hogy ők is részesei lehessenek a mi ünneplésünknek, annak az ünneplésnek, amely valóban Isten élménnyel ruházza fel az embert. És aztán jönnek a húsvét 8-adának a napjai, amikor ugye felolvasunk különböző evangéliumi részleteket és jelenéseket. Ugye a húsvét hétfői evangélium, ugye az az evangélium, amikor Jézus szembe jön az asszonyokkal és megszólítja őket, hogy üdv nektek, és megparancsolja, vagy felkéri, felszólítja őket, hogy menjenek el és mondják el a tanítványoknak, hogy Jézus feltámadt. Aztán ezután ugye jön a húsvét keddi evangélium, amikor Mária Magdolnának a történetét hallgatjuk meg, aki sírva ücsörög a sírnál, és keresi Jézusnak a holttestét, azt hiszi, hogy a kertész elvitte, és a nevén szólítja ugye Jézus Mária Magdolnát, hogy Mária, én vagyok az, és akkor ismeri fel Jézust ugye Mária Magdolna, amikor ugye a nevén szólítja őt Jézus. Aztán jön ugye a 8-adában a szerda, ugye az Emmauszi tanítványok, az csüggett, elkeseredett, bizonytalan tanítványok, akik indulnak hazafelé a szülőfalujukba. Tehát ott hagyták Jeruzsálemet, ott hagyják az apostolokat, és ballagnak hazafelé, Jézus melléjük szegődik, és ez a második szentmise, ugye az utolsó vacsora után, Jézus megtöri nekik a kenyeret, és felismerik az Emmauszi tanítványok, ugye Jézust a kenyértörésben. Aztán jön a csütörtök, amikor az Emmauszi tanítványok visszatérnek, ugye, és Jézus megjelenik a tanítványok közösségének, amikor azt mondja, hogy tapintsátok meg, ugye, hogy én vagyok az, már van hús és csont rajtam, a szellemnek azonban nincs. Aztán jön ugye a péntek, amikor ugye Jézus halfogásra szólítja föl a tavon halászó apostolokat, és amire kiérnek a partra, a feltámadott Krisztus ott csütögeti nekik a halat a parton, és meghívja őket, hogy egyenek vele együtt. Tehát ez is egy nagyon érdekes dolog, és ebben van egy olyan szép mondat, ugye, amikor kifogják a halakat, szám szerint 153 fajta hal volt ugye a hálóban, ez egy érdekes gondolat, hiszen talán azt mondják a kutatók, hogy akkor ennyi népet ismertek, vagy ennyi embert, vagy nemzetet ismertek a földkerekségen, 153-at, és ez is egy jelképes, hogy az apostoloknak az addig ismert minden népcsoporthoz és embertípushoz, emberfajhoz ugye küldetése van, hogy elmenjenek, és addig ismert világban ugye elmondják azt, hogy mi történt, hogy ez annyira fontos, ez a küldetés. Tehát ez a pénteki, a húsvét pénteki, aztán jön a húsvét 8-adának a szombatja, ugye Mária Magdolna ismét megjelenik előttünk, és újra megjelenik 2 tanítványnak, és van itt egy ilyen kis megjegyzés, hogy ugye szemükre vetette hitetlenségüket és kemény szívűségüket, hogy nem hittek az asszonyoknak a tanítványok, és újra megbízza őket, hogy menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot. Tehát így megyünk végig az ünnepeken. Nem tudom, van-e ezek közül az evangéliumok közül esetleg, ami nektek új szimpatikusan, vagy valamelyik személy, akivel tudtok azonosulni, vagy valami, ami ezek közül a nyolcados evangéliumok közül úgy számotokra például fontos.
Az Emmauszi tanítványok nekem az a kedvencem. Mondjuk mindegyik nagyon-nagyon olyan közel jön benne igazából Jézus, tehát hogy minden egyes evangélium szerintem Musvét nyolcadában is arról szól, hogy mennyire irgalmas az Isten, és mennyire szeret minket, semmi másról, nyilván másról is, csak hogy ez így alapvető, és hogy így önti ránk az ő szeretetét ebben az időszakban.
Talán nem véletlen az, hogy az irgalmasság vasárnapja zárja le a Húsvét nyolcadát, amit ugye Szent II. János Pál pápa vezetett be annak idején. Talán ő is levont ezt a következtetést, hogy annyira az Isten irgalmassága sugárzik a szent napok alatt, hogy jó, hogyha ez az ünnep zárja le, és akkor központba kerül az Isten irgalmasság. Hát talán akkor így a Húsvét eseményeinek a végéhez érkeztünk. Én azt tudnám ajánlani és kérni a kedves rádió hallgatóktól, hogy ahogy azt mi is megtettük, önök is tekintsenek vissza a húsvétra. Van internet, van biblia, van ez, van az, sok minden lehetőség. Jó, hogyha ezeket újraolvassuk, a húsvét nyolcadának a szentírási részeit, az Emmauszi tanítványokat, Mária Magdolna történetét, ugye az apostoloknak a történetét, hogy mi is történt, hogyan is mutatta meg magát Jézus ezekben a szent napokban, és engedjük, hogy most a húsvét 50 napjában rendszerint újra éljük ezeket az eseményeket, hogy legyen üzenete számunkra az ünnepnek, legyen tartalmas üzenete számunkra az ünnepnek, amelyben Isten Jézus Krisztus által csodálatos módon meg tudja nekünk mutatni magát. Akkor lesz igazán ünnep a húsvét, hogyha tényleg megszólít az Isten, tényleg megérint az ő kegyelme, és ez nagyon-nagyon rajtunk múlik. Tehát biztos, hogy sok-sok-sok szerepünk van és felelősségünk abban, hogy egy ünnep az csak egy kulturális hagyomány, vagy valóban lelkileg is ünnep. Hát ehhez kívánunk nagyon-nagyon sok erőt és kegyelmet a rádióhallgatóknak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Elhangzott műsorunkban Marosi Balázs atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Plébánia híveivel nagyszombat liturgikus eseményeiről emelkedett, a műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette, egy korábbi adásunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!